Szentpéterszabadkát Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra. Hírek a Szent István Rádióban. A Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért az első években elsősorban pénzügyi támogatást nyújtotta a Covid miatt elárult gyermekek és családjuk számára. Most arra egyértelművé vált, hogyha nem nyújtanak segítséget a mentális egészségük megőrzésében, a gyász feldolgozásában, akkor sokan nem tudnak tovább lépni, illetve talpra állni, mondta az alapítvány kuratóriumának elnöke szombati vecsési sajtótájékoztatóján. Herceg Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége emlékeztetett arra, hogy az alapítvány több mint 4 éve igyekszik többféle módon segíteni az egyszülőssé vált családokat. Jelezte, hogy az évek során az igény megváltozott, ezért a mostani hétvégén elsősorban a gyászfeldolgozásban segítik a megjelent özvegyeket. A kuratóriumi elnök közölte, hogy a mentális egészség megőrzésében nem csak a konkrét gyászfeldolgozó terápiás foglalkozások vagy pszichológus mentálhigiénész szakemberrel történő konzultációk számítanak, de ide sorolják azokat az élményeket, amelyekhez juttatják a gyermekeket, illetve a családokat. Példaként említette a szervezett táborokat, utazásokat, kulturális események, illetve sportrendezvények látogatását. Közép-Európa egyik legnagyobb iparvállalata, a MOL 50 milliárd forintos vételi ajánlatot tett az állami tulajdonú BME fenntartó ZRT-re, jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ünnepi szenátusi ülésén. Hangsúlyozta, a fenntartói jogkörök ötödét úgy értékesítették, hogy a nemzet stratégiai célok érvényesítése érdekében az államnak aranyrészvény a BME-nek az egyetemi autonómia érvényesítéséhez ezüst részvény jutott. Megjegyezte, nem alapítványi működési modellről van szó, az egyetem hallgatói továbbra is részt vehetnek az Erasmus programokban, a kutatók pedig a Horizont Európa pályázatokon. A Moody's ismét megerősítette Magyarország államadósság besorolását, és a többi hitelminősítőhöz hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-vel már a virradó éjszaka. A közlemény szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll, a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekord alacsony. A reálbérek több mint másfél éve dinamikusan emelkednek, és a hazai turizmus a 2024-es rekord teljesítményét követően 2025-ben újabb rekordévet zárhat. A magyar kormány Magyarország forrásait a családok és a hazai KKV-k támogatására fordítja, valamint azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, áll a minisztérium közleményében. Eddig több mint 75 ezer erkölcsi bizonyítványt igényeltek a digitális állampolgárság alkalmazáson keresztül, sorban állás és papír nélkül, közölte Nyitrai Zsolta a Facebook oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó jelezte, az okmányra szükség lehet például egy új munkahely betöltésénél, vagy akár a munkáshitel igénylésénél is. Régen napokig tartott, mire megérkezett, most viszont elég pár kattintás és egy kávészünet alatt meg is kaphatjuk, emelte ki. Hozzátette, ez Magyarország első digitális okmánya, amelyet elég a zsebünkben hordani a telefonunkon. Töltse le és használja ön is a DAP-ot, javasolta Nyitrai Zsolt. egyetlen gyermek se váljon áldozatté, komoly kampány indult az iskolákban. A rendőrség országos kampányt indított a drog megelőzés érdekében, melynek keretében a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei bűnmegelőzési szakemberek is sorra keresik fel az iskolákat. A bűnmegelőzési szakemberek járják az oktatási intézményeket és előadásokat tartanak a drogok veszélyeiről, a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok romboló hatásairól általános és középiskolás diákoknak, illetve pedagógusoknak, olvasható a polisz.hu-n. A prevenciós előadók idén már közel 400 osztályban tartottak ilyen előadást, továbbá a tankerületi központokkal szorosan együttműködve májusban megkezdték a szülők tájékoztatást. Is. Végül az időjárásról. Vasárnap igazi nyári időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Az ország nagy részén sokat süt majd a nap, de az északi középhegységben és az Alföld északi felén, valamint helyenként nyugaton, északnyugaton futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél, hajnalra foltokban pára köt képződhet. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Műsorismertetésünk következik, de előtte a stábról. A zenei szerkesztő Turi Sarolta, a híreket én szerkesztem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban. Beszélő könyvek című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Ebben Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 8. részét Varga Tamás olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkat sugározzuk, 21 órától hírek, majd Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat hallhatják, ezután Kérem a következőt című műsorunkkal jelentkezünk. Az Országos Vérellátó Szolgálat szerv donációs munkájáról beszélget dr. Mihály Sándorral, az OVS transzplantációs igazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 22 órától Egymás közt című műsorunkat hallhatják, 23 órától híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallgathatják meg. Ezt követően éjfél előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a nap búcsúztató keretében. Tartalmas szombat estét kívánok minden munkatársam nevében.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 8. részét Varga Tamás olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Amikor D'Artagnan eltávozott a palotából és tanácsot kért barátaitól, mire használjon maga részét a 40 aranyból, Athos azt javasolta, csapjon jókor a lakmározást a fenyőtobozban. Porthos azt ajánlotta, fogadjon inast, Aramis pedig, hogy tegyen szert jóképű szeretőre. A lakmározásra még aznap sort kerítettek, inas hordta fel az ételt. A vacsorát Athos rendelte, az inast Porthos kölcsönözte. Pikárdiai legény volt, a nagyvonalú testőr aznap fogadta fel erre az egy alkalomra. A Tournai hídon akadt rá, ahonnét a vízbe köpködött és figyelte a vízcükrön a karikákat. Porthos azt állította, hogy ez a tevékenység megfontolt, szemlélődő alkatra vall, és minden további ajánlás nélkül magával hozta. A nemes úr előkelő fellépése teljesen levette a lábáról a pikárdiai legényt, akit Planchet-nak hívtak. Azt hitte, Porthos fogadja fel, és nem minden csalódás nélkül vette tudomásul, hogy a remélt helyet egy Mousqueton nevű szaktársa tölti be. Porthos még azt is közölte vele, hogy nagy házat visz ugyan, de két inast mégsem bír el, és D'Artagnan szolgálatába kell szegődnie. Mikor azonban Planchet részt vett a vacsorán, melyen gazdája volt a vendéglátó, és látta, hogy a testőr egész marék aranyat húz elő fizetéskor a zsebéből, azt hitte, most már végleg rámosolygott a szerencse, és hálát adott az égnek, hogy ilyen Krözus fogadta fel. Meg is maradt ebben a hiszemben egészen a vacsora végezetéig, melynek maradványaiból hosszú böjtölésért kárpótolta magát. Mikor azonban este ágyat vetett urának, szerte fosztottak ábránt képei, mindössze egyetlen ágy volt az előszobából és hálószobából álló lakosztában. Planchet az előszobában feküdt le, mégpedig egy takaróra. D'Artagnan a tulajdon ágyáról szedte le, s a továbbiakban le is mondott róla. Athosnak is volt inasa, különleges módszerrel tanította be magának. A legény Grimaud névre hallgatott. Felettébb hallgatak természetű volt az érdemes úriember, mármint hogy Athos természetesen. 5 vagy 6 éve élt a legbizalmasabb barátságban cimboráival, Porthosszal és Aramisszal. Barátai, ha visszagondoltak erre az időre, gyakran látták mosolyogni. Nevetni azonban sose hallották. Röviden, szemléletesen beszélt, csak annyit mondott, amennyit mondania kell. Cikornyát, szóvirágot, cicomát nem ismert. Előadása csupa tény volt, semmi epizód. Athos még 30 esztendős se volt, testben, lélekben igazi férfi szépség, de hogy szeretője lett volna, arról senki nem tudott. Nőkről sosem beszélt. Épp hogy eltűrte, hogy erről a témáról társaságában beszéljenek, bár mindenki láthatta, hogy ez a tárgy rendkívül kínosan érinti. Ha beleszólt, mindig beérte egy-egy keserű megjegyzéssel vagy kiábrándult észrevétellel. Tartózkodása zord némasága tekintetében aggasztjának is beillett volna. Hogy bevett szokásait senki ne zavarja, Grimaud tökéletesen megnevelte, az ines egyetlen intésére vagy ajkának szótlan mozdulatára engedelmeskedett. Csupán akkor szólt hozzá, ha végképp elkerülhetetlen volt. Grimaud úgy félt gazdájától akár a tűztől, mindemellett szinte csüggött rajta, és igen tisztelte jellemét. Olykor azt hitte, tökéletesen érti, mit kíván, ugrott, hogy teljesítse a parancsot, és épp az ellenkezőjét csinálta. Ilyenkor Athos vállat vont, és minden ingerültség nélkül jól elpáholta Grimaudot. Ilyen alkalmakkor néhány szót is ejtett. Porthos jellemi, mint láthattuk, Athosének szöges ellentéte volt. Nem csak sokat, hanem mindig hangosan is beszélt. Ám igaz, ami igaz, nem nagyon érdekelte, meghallgatják-e vagy sem. Beszélt, mert szeretett beszélni, és szerette hallani a hangját. Mindenről beszélt, csupán tudós tárgyról nem. Arra hivatkozott, hogy kora gyereksége óta megrögzött gyűlölettel gyűlöli a tudósokat. Fellépése nem volt olyan előkelő, mint Athosé. Érezte is etéren alsóbb rendűségét, és ismeretségük kezdetén emiatt gyakran igazságtalan volt hozzá, és káprázatos ruházkodással igyekezett túlszárnyalni. Athos azonban, ahogy egyszerű testőr zubbonyát viselte, ahogy hátravetette a fejét, vagy előretette a lábát, egy szempillantás alatt kivívta magának az őt megillető helyet, és a második vonalba utasította Porthost, bárhogy is páváskodott az. Porthos azzal vigasztalodott, hogy Trévé úr városszabályát és a Lufgárdistájnak őrhelyeit telekürtölte hódításaival, amiről Athos mindig hallgatott. Miután pedig Porthos a hivatali nemesség soraiból átlépett a kardforgató nemesek sorába, és bírónék helyett bárónék szoknyája körül legyeskedett, mindenki tudta, hogy most már csak külföldi hercegnőket tüntet ki kegyeivel, de csak akkor, ha fülig szerelmes belé a hölgy. Ennél alább igazán nem adja. Van egy régi közmondás, amilyen az úr, olyan a szolgája. Térjünk is át Athos inasáról Porthos inasára, Grimoire-ról Mousquetonra. Mousqueton normandiai volt, eredetileg Bonifácnak hívták, de a gazdája, a sokkal hangzatosabb Mousquetonra változtatta ezt a békésen hangzó nevet. Amikor Porthos szolgálatába állt, csupán azt kötötte ki, hogy ruhát és lakást kap, de fejedelmit. Mindössze napi 2 óra szabad időre tartott igényt, ez alatt másfajta elfoglaltsággal egyéb úton módon szerzi meg megélhetési költségeit. Porthos ráállt az alkura, jobbat nem is álmodhatott. Elhordott ruháiból és tartalékköpenyeiből szabatott ujjasokat Mousquetonnak. Volt egy igen ügyes szabója, akinek feleségéről egyéb iránt azt rebesgette a fáma, hogy minden úton módon igyekszik leszoktatni Porthost arisztokratikus igényeiről. A szabó kezében szinte életre támadtak régi gönszei, és Mousqueton egészen előkelő jelenségnek hatott gazdája mellett. Aramis, akinek jellemét úgy hisszük, eléggé részletesen ecseteltük és fejlődését csak úgy, mint barátaiét, történetünkben pontról pontra nyomon követjük, Aramis inasát Bazennek hívták. Gazdája folyvást remélte, hogy végül is az egyházi rendbe lép, és ezért az inas egyházi férfiú szolgájához illő módon állandóan feketében járt. Beri volt a hazája, 35-40 éves, szelíd, békés, kövérkés férfi volt. Szabad idejében vallásos könyveket olvasott, s ha nem volt más kiút, mértékletes, de kitűnő ebédet főzött kettejüknek. Egyéb iránt vak, néma és süket, és hűsége minden próbát megállt. Most már, ha felszínesen is ismerjük az urakat és szolgáikat, vegyük hát sorra otthonukat. Athos a Fér utcában lakott egy ugrásnyira a Luxemburg palotától. Lakása 2 kicsiny, igen csinosan bútorozott szobából állt. Lakásadónője, egyben a bérház tulajdonosa, még fiatal és ugyancsak szemre való menyecske. Asztalanul ostromolta epekedő pillantásaival. A szerény lakás falain imittamot felcsillantak egy hajdani fényes időemlék tárgyai, mint például egy gazdagon aranyozott kard, amely formája szerint első Ferenc korából származhatott, és drága kövekkel kirakott markolata egymaga megérhetett 200 aranyat. Ennek ellenére Athos még legszűkösebb napjaiban sem volt hajlandó zálogba tenni vagy eladni. Ez a kard sokáig Porthos vágyálmainak középpontja volt. 10 évet adott volna az életéből, ha a kardot megszerezheti. Egy alkalommal légyottja volt egy hercegnővel. Megkísérelte, hogy kölcsönkérje Athostól a kardot. Athos egy szót sem szólt, kiforgatta minden zsebét, egy halomba rakta minden ékszerét, aranyzsinórját, aranyláncát, tetejébe az erszényét, és mindenestül felajánlotta Porthosnak, de a kard, mondta neki, hozzánőtt a falhoz, és csupán akkor kerül le róla, ha gazdája is lakást cserél. A kardon kívül egy arckép is díszítette a szobát. Fényűző öltözetű, a Szentlélek rendel díszelgő nemesulat ábrázolt 3. Henrik idejéből. Az arckép némely vonása, mint egy családi hasonlatossága, nagyon emlékeztetett Athosra, és elárulta, hogy a magasrangú úr, a királyi kitöntetést hordó lovag, az ő ősapja volt. Végül a kandalló előtt egy láda állt, az ötvös művészet remeke, ugyanazt a címert viselte, mint a kard és az arckép. Hajmeresztően elütött a berendezés többi részétől. Athos mindig magával hordta a láda kulcsát. Egyszer, egyetlen egyszer kinyitott a Porthos előtt, és az meggyőződhetett róla, hogy csupán levelek és iratok vannak benne, minden bizonnyal szerelmes levelek és családi iratok. Porthos igen tágas és szemre fölötté fényíző lakosztállyal rendelkezett a Vieux-Colombier utcában. Ha egy-egy barátjával elsétált előtte, valamelyik ablakban teljes parádéban mindig ott feszített muszketon. Porthos pedig felemelte fejét, odamutatott, és soha nem mulasztotta el megjegyezni. Íme otthonom. Otthon azonban sohasem tartózkodott. Nem invitált fel soha senkit, és senki sem mondhatta volna meg, van-e valódi kincs a fényes kőszín mögött. Aramis parányi lakása öltözőfülkéből, ebédlőből és hálószobából állt. Az utóbbi akárcsak földszinti lakosztályának többi helyisége, hűvös, zöldellő, árnyas kertecskére nézett. A lombok megvédték a szomszédság pillantásaitól. Hogy D'Artagnan hol és hogyan lakott, arról már értesültünk, ismeretséget kötöttünk Inasával, Planché mesterrel is. D'Artagnan, mint általában azok az emberek, akik ármányos természetűek, igen kíváncsiskodó volt, és nem sajnálta a fáradtságot, hogy megtudja, ki is tulajdonképpen Athos, Porthos és Aramis. Mert a három fiatalember katona neve egy-egy nemesi nevet leplezett. Elsősorban Athosé, akinek nagyúri külseje messziről szemet szúrt. D'Artagnan ezért Porthosnál érdeklődött Athos és Aramis felől, Porthosról pedig Aramis próbálta kifaggatni. Sajnos azonban Porthos maga sem tudott többet hallgattak bajtársáról, mint bizonytalan mendemondákat. Azt beszélték, hogy nagy szerelmi csalódást leplezget, és valamilyen aljas hűtlenség végleg feldúlta a derék férfi életét. Miféle hűtlenség? Senki sem tudott róla semmit. Porthos életébe viszont könnyű volt belelátni. Csupán igazi neve maradt titok. Ezt egyedül Trévi úr ismerte. Épp úgy, mint két bajtársa valódi nevét. A hiú és kérkedő testtől olyan áttetsző volt, akár az üveg. Egyetlen dolog vezethette volna tévútra a kíváncsiskodót. Ha készpénznek veszi Porthos kifogyhatatlan kérkedéseit. Aramis, bár színleg nem volt benne semmi rejtelmes, valójában a titokzatosság fátla vette körül. A többiekről érdeklődtek nála, szűkszabban felelt, s a felőle érdeklődtek, kitérő választ adott. D'Artagnan egyszer hosszasan faggott a Porthosról, és amikor megtudta, milyen sikereket ért el állítólag a testőr egy hercegnőnél, szeretett volna valamelyest tájékozódni Aramis gáláns kalandjairól is. Hát, kegyed, kedves szimborám, tette fel a kérdést, mindig csak a mások bárónőjéről, grófnőjéről és hercegnőjéről beszél. Bocsánat, szakította félbe Aramis, azért beszélek így, mert Porthos is beszél róla, és mindig orromra köti bájos történeteit. Azonban, kedves D'Artagnan uram, higgye meg, ha más forrásból tudnám, vagy titok pecsétje alatt bízta volna rám, gyóntatója sem tartaná meg jobban a titkot, mint magam. Ebben nem kételkedem, folytatta D'Artagnan, mégis úgy sejtem, kegyed is elég otthonosan mozog a heraldikában, mint egy bizonyos hímzett zsebkendő bizonyítja, melynek ismeretségünket is köszönhetem. Ezúttal Aramis nem sértődött meg, sőt, a legszerényebben és igen szeretete méltan válaszolt. Ne feledje, kedvesem, hogy papi hivatást érzek, és kerülöm a világi eseményeket. A zsebkendőt, melyet nálam látott, nem én kaptam. Egyik barátom felejtette nálam. Kénytelen voltam felvenni, nehogy kínos helyzetbe hozzam őt meg a hölgyet, akit szeret. Nekem nincs kedvesem, és nem is akarok. Ebben Athos józan példáját követem, aki éppen olyan jól megvan szerető nélkül, mint én. Ej, mi az ördög, hiszen még nem abbé, hanem testőr. Csak ideig óráig, kedves barátom, hogy a bíborost idézzem, bot csinált a testőr vagyok. Szívem szerint már is egyházi férfiú, higgyen nekem. Athos és Porthos jó voltából csöppentem ide, ezzel akartak lekötni, ugyanis éppen felszentelésem előtt nézeteltérésem támadt. De nem mutatom, nem szeretném pocsékolni a drága idejét. Cseppet sem mutat, és van időm, kiáltott fel D'Artagnan, amúgy sincs semmi dolgom. Nekem viszont még hátra van a mai breviárium, azon felül Égion asszony verset kért tőlem, ezt is meg kell csinálnom, azután át kell ugranom a Szent Honoré utcába, hogy Chevreuse asszonynak pirosítót vásároljak, szóval, kedves barátom, ha kegyednek nincs is, nekem rengeteg a sürgős dolgom. Azzal Aramis kedvesen kezet nyújtott ifjú cimborájának, és elköszönt tőle. Bármennyire törte is magát D'Artagnan, nem sikerült többet megtudni a három új barátjáról. Beletörődött hát, hogy pillanatnyilag készpénznek veszi mindazt, amit a múltjukról hallott. Remélte, hogy a jövőre nézve, majd biztosabb és részletesebb értesüléseket szerez. Addig is úgy tekintette, hogy Athos maga Achilles, Porthos a nagy Ajax, Aramis pedig a szízi Hippolytus. A négy fiatalember egyéb iránt vígan érte világát. Athos kártyázott, de állandó balszerencse üldözte, mégsem kért soha egy fillért sem barátaitól, jó lehet az ő erszénye mindig rendelkezésükre állt, ha pedig becsületszóra játszott, már reggel hatkor felverte hitelezőjét, hogy esti adósságát kifizesse. Porthosnak voltak vadnapjai. Ha ilyenkor nyert, hegyke volt és szórta a pénzt. A vesztett napokig színét sem látták, és amikor megjelent sápat és nyúzott volt a képe, de pénz csörgött a zsebében. Aramis soha nem kártyázott. A rossz testőr és az elviselhetetlen Szesz testvér eszményképe volt. Szenvedett, ha nem dolgozhatott. Egyszer-másszor lakmározásai kellős közepén, amikor a bormára cimborák fejébe szállt, és mindenki úgy belemerült a beszélgetésbe, mintha hosszú órákat készülne még az asztalnál tölteni, Aramis az órájára pillantott, bájosan mosogva fölkelt, és elköszönt a társaságtól. Bocsánatot kért, találkája van egy kazuistával. Fontos lelkiismereti kérdésben várja tanácsát. Máskor azért hagyta őket faképnél, mert dolgozatot kellett írnia, kérte barátait ne zavarják. Athos mindenre csak mosolygott kedves nemes vonásaihoz oly jól illő mélabús mosolyával. Porthos pedig nagyot kortyintott, és szitta Aramist, hogy falusi plébánosságnál soha nem viszi többre. Planchet, D'Artagnan inasa, előkelően élte a jólét napjait. 30 szút kapott naponta, egy hónapig vígan járt haza, madárfogójó kedvében volt, és tűzbe ment volna gazdájáért. Amint azonban a balsó összere besűvített a sírások utcának legény lakásába, vagyis magyarán felélték, vagy kis hián felélték 13. Lajos király 40 aranyát, zsörtölődni kezdett. Athos ezt émeítőnek, Porthos szemérmetlennek, Aramis pedig nevetségesnek találta. Athos tehát azt tanácsolta D'Artagnannak, dobja ki a fickót. Porthos helyesnek tartotta volna, ha előbb ki is porolja, Aramis pedig kijelentette, hogy a jó gazda füle csak azt hallja meg, ha dicsérik. Könnyen beszélnek az urak, mondta erre D'Artagnan. Athos úr szólt sem vált Grimoval, aki meg sem mukkanhat a házban, s ezért egy rossz szót sem ejthetnek egymás között. Porthos úr fényben, pompában él, nem is gazdája, hanem istene Musketonnak. Aramis úr pedig, fordult a néven nevezethez, egyre a teológiát bújja, s ezzel kivívja szelíd és vallásos szolgájának, Bazennek hódoló tiszteletét. Nekem azonban se kitartásom, se pénzem, s nem hogy testőr, de gártista sem vagyok. Mivel váltsam ki át Planchet vonzalmát, félelmét vagy tiszteletét? Fogas kérdés, válaszolt a három cimbora. Igazi családi ügy. Az ines épp olyan, mint az asszony. Legjobb azonnal ráncba szedni, akkor legkevesebb vele a baj. Törje hát rajta a fejét. D'Artagnan törte a fejét, és úgy döntött, hogy minden esetre jól eladja bugyája inasát. Meg is tette alaposan, mert minden tekintetben alapos ember volt. Miután pedig jól eltángálta, megtiltotta, hogy engedélye nélkül kilépjen szolgálatából, mert, magyarázta neki, A jövő az enyém, jobb napokat látok még, ez kétségtelen. Ha velem maradsz, fényes jövő vársz, ha elbocsátanálak, tönkretenném a szerencsét. Ezt azonban ne várd, ehhez túl jól vagyok. Ez az elintézés igen nagy tiszteletet keltett a testőrökben D'Artagnan politikája iránt. Blanchet maga sem tudott hová lenni bámulatában, s többé egy szóval sem említette, hogy távozni akar. A négy fiatalember sülbefőve együtt volt. D'Artagnan, aki azon frissiben érkezett vidékről, s így minden új volt körülötte, saját életmódja nem lévén a magáét azonnal cimborái életmódjához igazította. Télen 8 óra tájt, nyáron 6 óra körül keltek, s először is Trévi úrnál jelentkeztek a jelszóért, s körül szimatoltak mi újság. D'Artagnan nem volt ugyan testőr, mégis megható pontossággal látta el ezt a szolgálatot. Mindig őrségen volt, mert mindig elkísérte 3 cimborája közül azt, amelyik éppen őrségen állt. Mindenki ismerte a testőrpalotában, és jó bajtársnak tartották valamennyien. Trévi úr első pillantásra a szívébe látott, őszintén megszerette, és minduntalan felhívta rá a király figyelmét. A 3 testőr is nagyon kedvelte ifjú cimboráját. A 4 férfi szoros barátság szálai fűzték össze, napjában 3-4-szer is keresték egymást, akár párbaj, akár anyagi ügyek, akár szórakozás volt az ok. Úgy jártak mindig egymás nyomában, mint az árnyék, és a Luxemburg palotától a Saint-Sulpice-térig, vagy a Vieux-Colombier utcától a Luxemburg palotáig folyvást kergette egymást a 4 elválhatatlan. Trévi úr ígéretei ez alatt csendesen érlelődtek. Egy napon a király megparancsolta Désiszár lovagnak, vegye fel századába gárdista kadétnak D'Artagnant. D'Artagnan sóhajtva öltötte fel a Désiszár egyenruhát, 10 évet adott volna életéből, ha testőr zubbonyra cserélheti. Trévi úr azonban megnyugtatta, hogy 2 évi újonckodás után ezt a kegyet is elnyeri majd. Az újonc idő egyéb iránt meg is rövidülhet, ha alkalom kínálkozik rá, D'Artagnan szolgálatot tegyen a királynak, vagy jeles tettel bizonyítja rátermettségét. D'Artagnan ezzel az ígérettel távozott, és másnap megkezdte szolgálatát. Most azután Athoson, Porthoson és Aramison volt a sor, hogy D'Artagnannal együtt őrt álljanak. Így Désiszárt lovak százada, amikor D'Artagnan a soraiba lépett, egy ember helyett 4-jel szaporodott.
Kedves hallgatóink, elhangzott Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 8. része, felolvasta Varga Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A sors egymás mellé sodor két egymást nem, vagy csak legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akad dolgok, és egyszer csak beragadnak a liftben. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát töltenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti őket össze. Műsorunkban a jezsuita szerzetesek podcastjét hallják, beszélgetőtársak Stercer Hilda, hegymászó, és Lukács János, jezsuita testvér.
Szia!
Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókorról jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek meg. Nem tudom, így
abszolút,
azon is
igen.
Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
Nem is jöttem volna liftel, mert én is szintén mindig lépcsőn járok. Csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgyis sietek. De igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.
Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában, így, akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelkigyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozniuk, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy, mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert ugye ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, és hogy látta, hogy ez jó. És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
Igen, nagyon
és is. Elmondod, aztán... hogy mi, és akkor végre számomra lehull a leppel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, hogy ezt így hívják, szóval, hogy ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt, és az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja a mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket, szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek meg issza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni, valahogyan elkezdem mondani, hogy hát volt egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán utána érzi a biztonságot, ahogyan szó, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevett, hogy erő ment ki belőle, és hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. És ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
Szuper, meg vagyok nyugodva.
Nagyon ajánlom.
Igen, tehát ez egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy tényleg ilyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így, mint egy történet, tehát hogy igen, ez egy nagyon izgalmas új felfedezés.
Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha ugye ezt én élem, meg én ásom ki magamnak. Tehát egy kicsit olyan az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentálhigiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy minden, tehát nekem kell ezt kiásnom, és én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, ennyire még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de...
Hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink, és például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. Hmm. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, meg nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha megvannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. De egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban is, ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, így a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem mondjuk, amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigyel a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a mindenben lemezét, és szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem éget meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vártam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgy sem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgy sem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem el, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezre ne is vágyjak olyanra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy még csak rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a, az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a, az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a, hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, a, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez, tudom már, hogy veszélyes, és nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt. Tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem. Tehát, hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon, nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen, azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok, azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, valahogy így van az is. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például ő neki ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
Igen, de ugye ez nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarész küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt, és egyszer csak így eldobrem, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Ez így, ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, Uram, én meg itt tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát, hogy ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk. Gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy hú, akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy fú, hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ez kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt, itt nagyon lehet az életet tanulni.
És én látom, hogy te villamosmérnökként végeztél.
Úgy látszik rajta.
Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az az igazság.
Jó a kérdés.
Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem. De egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről. Egy franciaországi közösséget mutattak be, egy önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, valahol Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértette csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyáras szöveg. Szóval ilyen nagy ciki, egy kicsit így visszanézni erre. De...
Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
De hogy egy ilyen nagyon, és akkor nem mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem töltöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így valak másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nem, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmi sérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye dankoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10, most már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És egyszer csak nem tudom, mi történt, de elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része mások imájának. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
Sterczer Hilda, hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba, a Paternoster jezsuita podcast adásában.